Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Azért jöttünk össze, hogy fejet hajtsunk az 1956-os forradalom hősei előtt, kezdte ünnepi beszédét Budapesten a kormányfő. Itt vannak velünk, akik egy hónappal ezelőtt megvédték Magyarországot a Duna járvíztől. A vízügyesek, katonák, rendőrök, önkéntesek elvégezték az ember feletti munkát. A többi országban 24-en meghaltak az árvízben, és 10 milliárd eurós kár keletkezett. Itthon egyetlen ember sem hunyt el, és a károkat minimálisra szorítottuk, mondta Orbán Viktor. 1956 őszén azért lépett ki a medréből a történelem, mert Magyarország nem tűrhette a szovjet birodalmi elnyomást, tette hozzá. Elmondta, hiába van a hatalom minden fegyvere a kezükben, a magyarok nem tűrik a megaláztatást. Megcsináltuk a világtörténelem legfényesebb szabadságharcát, megtanítottuk, hogy ne bántsd a magyart. Arról is beszélt, ma a történelem ismét kilépni készül a medréből, az európai gazdaság is tüdőlövést kapott, a vállalatok szenvednek, a szankciók bennünket véreztetnek ki, az európai vezetők a háborús győzelem illúziójában ringatják magukat, az elmúlt 70 évben nem volt ilyen közel a világháború. A győzelmi terv lényege a háború kiterjesztése, tette hozzá, azzal folytatva, annak révén arra ébrednénk, hogy egy keletről jött szláv sereg ellenőrizné Magyarországot. Mi most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem lépünk be a háborúba és megőrizzük az ország szabadságát, mondta. Nem hiszünk a világboldogító ideológiákban, csak egyetlen dolgot akarunk, békében élni a Kárpát-medencében. Tudjuk, hogy a háborúba akarnak sodorni minket, és megvan a kiszemelt bábkormány, megvan az emberük is, aki ideális jelölt egy bábkormány élére, mondta Orbán Viktor. Momentumosok bejutottak egy molinóval a Millenáris Parkba, ezután verekedéssé folyult a helyzet, írt az Index helyszíni tudósítása. Később egy férfi megpróbált odafutni a miniszterelnökhöz a beszéde után, ezért Orbán Viktor biztonsági őrök kíséretében hagyta el a helyszínt. A férfit a biztonságiak elfogták, és kisebb dulakodás után elvezették. Egyelőre nem ismert, mi volt a férfi szándéka, sajtóhírek szerint tapétavágó kés is volt nála. A Tiszapárt szimpatizánsai a BEM téren gyülekeztek, majd átvonultak a Szénatérre. Magyar Péter szerint a kormány semlegességről beszél, pedig nincs rá felhatalmazása. Szent István nyugati keresztény útra helyezte az országot, a hunyadiak testükkel védték Európát, az 1848-asokat is felemlegette, majd az 56-os forradalom hőseit is. 1989-et, a NATO és EU népszavazásokat is sorolta, ezek az események mind azt mutatták, hogy Magyarország a nyugati szövetség mellett tette le a voksát, fejtette ki a Tiszapárt elnöke. Egy katonaruhás rendbontó is megjelent a tömegben, akit a biztonságiak kivezettek. A szlovák kormány felmondja, a Magyarországgal még 1961-ben kötött állampolgársági megállapodást, írta az Új Szó nevű szlovákiai magyar nyelvű hírportál. Ez azonban továbbra sem jelenti azt, hogy a felvidéki magyarok ezentúl következmények nélkül az egyszerűsített honosítás értelmében felvehetik második állampolgárságként a magyart. Robert Fico kormányának 2010-es intézkedése szerint ugyanis Szlovákiában elveszíti a szlovák állampolgárságot az, aki felveszi egy másik államét. Az európai versenyképességről szóló Draghi jelentés ajánlásainak mielőbbi és teljes megvalósítását emelte ki Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök azon a találkozón, amelyet Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott Párizsban, közölte honlapján a francia elnöki hivatal. Macron értésre adta, a kétoldalú viszonyban több stratégiai területen mélyíteni kívánja a partnerségi kapcsolatokat. A francia államfő kedd este munkavacsora keretében tárgyalt Orbán Viktorral. Október 28-ára hétfőre összehívták a Nemzetbiztonsági Bizottságot, ahol megvizsgálják a nemzeti ünnepre tervezett fegyveres akció részleteit. Erről beszélt a Hír TV-nek Molnár Zsolt, a bizottság MSZP-s tagja. A szocialista politikus elmondta, az Alkotmányvédelmi Hivatal vagy a Terrorelhárítási Központ fogja tájékoztatni a testületet. Rámutatott, az elmúlt időszakban olyan magasrangú politikusok ellen követtek el merényletet, mint például az amerikai elnökjelölt Donald Trump vagy a szlovák miniszterelnök Robert Fico. Robbanás történt és fegyverropogás hallatszott a TUSZASZ török repülőgépgyártó vállalat székhelyénél Ankara külvárosában. A török belügyminiszter Ali Jelikaja bejelentése szerint terrortámadást követtek el. 3 ember meghalt és 14-en megsebesültek. A támadás során működésbe hoztak egy robbanó szerkezetet, majd tüzet nyitottak az épületnél. A támadók közül legalább 2 megöltek. Életének 79. évében meghalt Sánta Ferenc, Kossuth nagy díjas és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, prímás, a nemzetművésze. Végül az időjárásról. Kezdetben majd fátyolfelhős, aztán egyre inkább derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1 és 6 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise. Hívjuk segítségül a szent lelket a házasságban is. Főhajtás Szent II. János Pál pápa előtt Péteri szolgálata megkezdésének 46. évfordulóján. Isten itt van közöttünk címmel interjú Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspökkel a színódusi tapasztalatairól.
Ferenc pápa katekézise. Hívjuk segítségül a szent lelket a házasságban is. A szerdai általános audiencián a pápa folytatta a Szentlélekről szóló katekézis sorozatát. Ezúttal a lélekről, mint Isten ajándékáról, valamint a házasság szentségéhez való kapcsolódásáról elmélkedett. A gyermekek nagyon szenvednek, ha szüleik elválnak, vagy hiányzik a szeretet a kapcsolatukból. A jegyes oktatásban el kellene mélyíteni a spirituális felkészítést is, javasolta a Szentatya. Múlt szerdán arról beszéltünk, hogy miként valljuk meg a Szent Lelket a krédóban.
Dello Spirito Santo proclamamo nel credo.
Az egyház azonban nem állt meg ennél a rövid hitvallásnál, hanem a nagy egyházatyák és egyházdoktorok jóvoltából mind keleten, mind nyugaton tovább folytatta a gondolkodást. Ferenc pápa a latin hagyományhoz kötődő tanítás néhány morzsáját osztotta meg a Szent Péter téren összegyűlt hívekkel, hogy lássák, miként világította meg a Szentlélek az egész keresztény életet, és azon belül is a házasság szentségét. Ennek a tanításnak fő szerzője Szent Ágoston volt, aki kidolgozta a Szentlélekről szóló tanítást. Ő abból a kinyilatkoztatásból indult ki, hogy Isten szeretett.
Dio e amore.
A szeretet feltételez valakit, aki szeret. Valakit, akit szeretnek, illetve magát a szeretetet, mely egyesíti őket. A Szent Háromságban az Atya az, aki szeret. Ő a forrása és eredete mindennek. A Fiú az, akit szeretnek. És a Szentlélek a szeretet, ami összeköti őket. A keresztények Istene tehát egy, de nem magányos Isten. Ő a közösség és a szeretet egysége. Ezt a gondolatmenetet követve javasolta valaki, hogy a Szent Lelket ne a Szent Háromság harmadik személyének hívjuk, hanem inkább többes szám első személyének.
La prima persona plurale.
Más szóval tehát ő az Atya és a Fiú isteni mi-je, az egység köteléke a különböző személyek között, az egyház egységének alapelve, vagyis hogy több személyből egyetlen testet alkot. A szerdai audiencián a pápa arra mutatott rá, mit üzen a Szentlélek a családnak. Mi köze lehet a Szentléleknek a házassághoz? Tette fel a kérdést a Szentatya, majd így válaszolt. Nagyon sok, talán a leglényegesebb, és most megpróbálom elmagyarázni miért. A keresztény házasság az önajándékozás szentsége, melyet férfi és nő egymásnak ad. A teremtő is így gondolta, amikor megteremtette az embert saját képmására, férfinak és nőnek teremtette őket. Az ember pár ezért az első és legelemibb megvalósulása a szeretet közösségnek, ami a Szent Háromság. A házas feleknek is többes szám első szemét kellene alkotniuk, a mit. Egymással szemben, mint én és te állni, a világgal szemben pedig, beleértve a gyermekeiket, mint mi. Milyen szép hallania, hogy egy anya azt mondja a gyerekeinek, apád és én, ahogy Mária mondta Jézusnak, amikor 12 évesen megtalálták a templomban. És hallania, hogy egy apa így szól, anyád és én, mintha egyetlen alany lennének. Milyen nagy szükségük van a gyerekeknek, a szülőknek erre az egységére, és mennyire szenvednek, ha ez hiányzik. Mekkora szenvedést okoz nekik, ha a szüleik elválnak, mondta fájdalommal a pápa. Ahhoz, hogy megfeleljen ennek a hivatásnak, a házasságnak szüksége van annak a támogatására, aki maga az ajándék, az önajándékozás mintaképe.
Anzi, il donarsi per eccellenza.
Ahol belép a Szentlélek, ott az önajándékozás képessége újjászületik. Senki nem állítja, hogy nagyon könnyű ezt az egységet elérni, főleg a mai világban. De ez felel meg a teremtő elképzeléseinek, ezért természetében rejlik. Persze könnyebbnek és gyorsabbnak tűnhet, ha homokra és nem sziklára építünk. De Jézus megmondja nekünk, milyen eredménnyel jár ez. A homokra épített házasságok következményét sajnos saját szemünkkel látjuk, az árát pedig elsősorban a gyerekek fizetik meg. A gyerekek szenvednek a válás vagy a szeretet hiánya miatt. Sok házasra elmondhatjuk, amit Mária mondott Jézusnak a galileai Kánában. Nincs több boruk. A Szentlélek azonban tovább folytatja a lelki szinten a csodát, amit Jézus tett a mennyegzőn, vagyis a megszokás vizét az együttlét új örömévé változtatja. Ez nem kegyes illúzió, hanem az, amit a Szentlélek tett sok házasságban, amikor a házas felek úgy döntöttek, hogy hozzá fohászkodnak. Nem volna rossz tehát, ha jogi, pszichológiai és erkölcsi természetű információk átadása mellett a jegyes oktatás során ezt a lelki felkészítést is elmélyítenék, a Szent Lelket, mely egységet teremt, állapította meg a pápa. Egy olasz közmondás úgy tartja, tra moglie marito non mettere il dito. Ne avatkozz férj és feleség dolgába. Szó szerint ne tedd közéjük az ujjad. Isten ujját azonban közéjük kell tenni, a Szent Lelket, zárta a szerdai katekézisét Ferenc pápa.
Főhajtás Szent II. János Pál pápa előtt Péteri szolgálata megkezdésének 46. évfordulóján. 1978. október 22-én 46 éve iktatták be Szent II. János Pál pápát Péteri szolgálatába. Köszönjük őt neked, Istenünk! Olvasom a homíliáját, ahogy a távolról jött krakkói érsek a galileai halásztól örökölt küldetését értelmezte első pápai szentbeszédében, amikor Péter hitvalló szavait ismételte. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia! Péter arámi anyanyelvén szólt, mély, átélt meggyőződéssel, de szavainak forrása nem benne rejlett, azokat nem test és vér nyilatkoztatta ki, hanem az Atya. Épp ezért azok a szavak a hit szavai voltak. Megjelölik Péter küldetését Isten népe történetében, és attól kezdve a hit ilyen megvallása az egyház dimenzióját jelzik, amihez Jézus szava társul az emberhez. Te Péter, szikla vagy, és én rád építem egyházomat. Te vagy, szól kettejük párbeszéde, és a 46 évvel ezelőtti örökös így szól magáról. Péter római székében ma egy új püspökül, aki nem római. Egy püspök, Lengyelország fia, aki ettől a pillanattól kezdve római lesz. Igen, római. Azért is, mert egy olyan nemzet fia, amely történelme hajnalától kezdve évezredes hagyományain át élő, erős, elszakíthatatlan kapcsolatban állt Péter székével, és amihez mindig hűséges maradt. Ó, Isten kifürkészhetetlen titka! Kérdem, mi is rejlik ebben a személyes vallomásban? Az, hogy Karol Vojtyva önmagát nem saját magában értelmezte, hanem nemzetében, az egyházában, és így indult el Krisztus formájú pásztorbottyából a kezében, hogy kopogtasson az egész világ ajtaján. Nyissátok meg, tárjátok ki kapuitokat Krisztusnak, az emberiség egyetlen megváltójának. Ezért az egész egyház ma a Szent Misében hálásan így imádkozik: irgalmasságban gazdag Istenünk, aki Szent II. János Pál pápát egész egyházad elüljárójául rendelted, engedd kérünk, hogy tanítása által oktatva megnyissuk szívünket Krisztusnak, az emberiség egyetlen megváltójának üdvöt hozó kegyelme előtt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Isten itt van közöttünk címmel interjú Mózs Gábor esztergom budapesti segédpüspökkel a színódusi tapasztalatairól. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Mózs Gábor püspököt, aki színódusi részvevő immár több mint 3 hete. Ez a részvétel és bizonyos szempontból ez a menet, ez kimerítő, fárasztó számotokra, püspök atya?
Én is sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mindenképpen intenzív, nagyon intenzív ez az időszak. Van benne egyfajta fáradtság is, főleg szellemi fáradtság, de ugyanakkor van benne valami frissesség, öröm is. Tehát a lelkülete az valahol ellensúlyozza azt a részét, ami meg ugye igénybe veszi az embert szellemileg, úgy egészében véve, hiszen idegen nyelven, sok nyelven, sokat figyelni egymásra, az mindenképpen egy nagyon igénybevevő
tevékenység. Ezt az örömet lehet látni?
Én azt hiszem, hogy ezt tapasztaljuk, nem mindenki egyformán, ugye nem vagyunk egyformák, nem mindenki egyformán mutatja ezt ki, de én azt hiszem, hogy ez alapvetően tapasztalható.
A te kis csoportodban hányan vagytok, és picit mesélj róluk.
Igen, hát 2 csoport is volt az elmúlt időszakban. Én arról beszélnék, amelyik az elején volt, meg amelyikben most vagyunk így a végén. Ez most az aktuális csoport, ebben 11-en vagyunk, illetve egy 12. Ilyen moderátor szerepet betöltő hölgy van. Ez egy olasz nyelvű csoport, benne van például egy braziliai bíboros, aki Latin Amerikának a lelkiségét, meg az ottani egyházi helyzetet képviseli. Nála nagyon sok a szegény az egyház megyében, aki azt mondja, hogy nem egyszerűen szegény, az szinte már nyomor, és ez a, mondjuk nála a lakosság 80%-a, tehát egy ilyen területet képvisel. Aztán van egy mexikai püspökünk is, ő szintén a latin-amerikai lelkületet hozza el számunkra, aztán van egy horvát segédpüspök, ugye közeli vidék, aztán van egy olasz kapucinus püspök, aki valójában a Közel-Keleten, az Egyesült Arab Emírségekben az ottani katolikus közösséget vezeti, ami egy nagyon-nagyon sokszínű közösség. Megkérdeztem, hogy milyen rítusok vannak ott, azt mondja, az összes, amit el tudunk képzelni. Tehát akár világ különböző tájéről nemzeti hovatartozás szerint, akár a katolikus egyházon belüli hagyományok, rítusok szerint is nagyon sokszínű a közössége. Aztán itt van nálunk a Coco Palmerio bíboros úr, aki már nyugállományban van, de az egyházjognak a téje, a törvénymagyarázó pápai tanácsnak volt korábban a vezetője. Zuppi bíboros úr is nálunk van, aki az olasz püspöki konferenciának az elnöke, bolonyai érsek. Akkor van Meyer püspök úr Augsburgból, aki a német egyházat és valóságot képviseli. Oder püspök úr lengyel, a Lengyelországnak a képviseletében van itt, illetve az egyik képviselője, hiszen ők többen is vannak. Aztán itt van még a csoportunkban a Ninguel bencés atya, aki katalán, de az aténi bizánci ritusú, vagy keleti ritusú püspökségnek a püspöke. És van még egy nővér, fadul nővér, aki pedig Egyiptomból, a Közel-Keletről ezt a színfoltot képviseli a
és
csoportban.
És akkor közé tartozik Mózs Gábor is, a magyar püspökök közül egy. Együtt figyeltek egymásra, hallgatjátok egymást, aztán jönnek a szünetek, amikor lehet kávézni, beszélgetni egymással. Születnek barátságok?
Én azt hiszem, hogy olyan fajta barátság, ami ilyen nagyon mély, ahhoz több idő kell, de olyan fajta nyitottság, egymásra odafigyelés, egy-egy mosoly, tehát egy mélyebb kapcsolat mindenképpen kialakul, különösen a csoport tagjai között, hiszen itt azért hosszú időt töltünk együtt, és megosztunk egymással mélyebb gondolatainkat is a hitünkkel kapcsolatosan, az egyházra, az egyház jövőjére vonatkozóan, tehát mindenképpen mélyülnek a kapcsolatok.
Kialakult-e az a bizalom, hogy ki elmeri mondani a maga személyes véleményét a többiek előtt?
A mi csoportunkban ez elég jól működik, csoportfüggő is.
A kritikára is gondolok, hogy az is elhangozhat?
Nyilván itt azért alapvetően be vannak csomagolva a dolgok, tehát nem esünk egymásnak, hanem egy udvarias, finom stílusban, de tényleg el lehet mondani. Én azt hiszem, én úgy látom, hogy tényleg. És azért, amit elmondtam itt a csoportok alapján, igen sokszínű a csapat, és nagyon sokféle valóságot képvisel, vagy olyan helyről jön, ahol nagyon eltérőek a körülmények, de ezt ki tudja fejezni, és én azt látom, hogy elég befogadó a közeg így egymás meghallgatására, és talán ez az egyik legszebb tapasztalata a szinódusnak, ez a nyitottság befogadása, meghallgatása egymásnak.
Mint hogy ez egy hosszú folyamat, tavaly kezdődött, most van a második záró fejezete. Mi az, ami nektek és neked különösen erőt ad és úgy bátorít?
Jobban tapasztalom most, mint tavaly, nyilván tavaly is így volt, hogy a Jóisten itt van köztünk. Ezt valahogy most egy kicsit kézzelfoghatóbban élem meg, tapasztalom a mindennapi szinódusi munkánk közepette.
Tehát, hogy ez egy kegyelemmel teli Istentől megáldott millió meg út, valami ilyen érzés?
Hogy Isten itt van közöttünk. És ez leginkább ott tudom tetten érni, amikor a hozzászólalásokban valahogy így felcsillan a hit, és ez a legkülönfélebb hozzászólásokban meg tud jelenni. Nyilván nem mindegyikben egyformán, nem mindenhol egyformán éli ezt meg az ember. Vannak olyan hozzászólások, ahol ezt kevésbé érzékeljük, de összességében én azt hiszem, hogy sokféle formában ezt úgy megtapasztaljuk, hogy Isten szeret minket, mégiscsak az ő egyháza vagyunk, a magunk sokszínűségével, különbségeivel, de mindannyian az ő szeretett gyermekei és ő atyai szeretettel itt van köztünk.
Milyen tapasztalatok, felismerések születtek ez alatt a 3 hét alatt, amelyek úgy jelentősebbek számodra?
Nekem mindig tágítja a látókörömet egy-egy ilyen alkalom, megismerve olyan embereket, akik egészen más kulturális, de ugyanakkor mégiscsak katolikus valóságot jelenítenek meg a szemükön, a tapasztalataikon keresztül. Tehát nekem mindenképpen ez ilyen szempontból egy nagyon pozitív tapasztalat, illetve ez segít jobban értékelni magunkat, elhelyezni magunkat ezen a nagy palettán, ahol az egész világ megjelenik, elhelyezni magunkat, a saját értékeinket jobban észrevenni, arra jobban építeni, és megbecsülni azt, amink van, amit kaptunk, például a tanúságtevő áldozatot hozó előttünk járó generációktól.
Ha ki kéne emelni, és ki lehetne emelni egy mozdanatot, amely beszédesen, mint csepp a tengerben tükrözi az egészet, ami neked olyan fontos volt, mit mondanál el?
Ezen gondolkodtam, és nem csak egy mozdanatot emelnék ki, hanem a mi csoportunknak az egységét, ami nem magától értetődő. Tehát ma dolgoztunk, amikor ezt fölvesszük ezt a beszélgetést, ma dolgoztunk tegnap a záró dokumentumhoz benyújtató módosító indítványokon, és gyakorlatilag az összes módosító indítvány, függetlenül attól, hogy ki vetette fel a csoportból, utána átbeszéltük, időnként kicsit módosítottunk rajta, tehát tényleg egy valódi csoportmunka volt, de a végén az összeset egy hangulatra elfogadtuk, ez messze nem minden csoportra jellemző. Tehát tényleg bele tudtunk helyezkedni egymásnak a fölvetéseibe, tudtunk segíteni azt jobban megformálni, kicsit átalakítani, de a végén mindig egy olyan konszenzusra jutottunk, hogy mindannyian egyetértettünk annak a módosító indítványnak a formájával, a tartalmával.
És kedves püspök atya, pár nappal a szinódus zárás előtt, mi az, amit örömmel viszel haza, és szeretném megosztani papjaiddal, híveiddel?
Én leginkább én úgy fogalmaznék, hogy hívő egymásra való odafigyelés, tehát ez nem egyszerűen egymás meghallgatása, ez a Szentlélekben való beszélgetés, ha ez tényleg működni tud, és ez rajtunk múlik, hogy működik-e, tehát hogy mi hogyan vagyunk jelen mindannyian, akik egy csoportot vagy egy nagyobb közösséget alkotunk. Én ezt szeretném valahogy hazavinni, nem olyan egyszerű, mert én átéltem itt valami tapasztalatot 2 hónapon keresztül, azt nem olyan könnyű csak úgy, hogy is mondjam, hazavinni és ott beültetni a gyakorlatba, ez ennél egy komolyabb kihívás.
Egyébként tervezed azt, hogy elmész közéjük, mesélsz nekik a szinódusról?
Hát nekem már vannak meghívásaim, amikor hazamegyek különböző helyekről, már hívtak, hogy megosszuk, vagy megosszam a szinódusnak a tapasztalatait. Szóval visszatérve ez a hívő odafigyelés. Volt egy ilyen megfogalmazás itt a szinódus során, hogy azt keressük együtt, amitől lángol a szívünk, mint az Emmauszi tanítványoknak, amikor Jézussal találkoztak, hogy úgy figyelünk oda egymásra, hogy közben azt keressük, hogy a Szentlélek hol lobbantja lángol a szívünket, egyikünkét is, másikunkét is. Tehát azt hiszem, hogy ez a legszebb tapasztalatok közé tartozik. Ez nem mindennapos itt a színodosan se, de időnként az ember ezt jobban tetten tudja érni, és azt hiszem, hogy ezt kellene valahogy átmenteni. Hát a legnagyobb kihívás itt az egész színodussal kapcsolatban, nagyon szép gondolat, hogy hallgassuk meg egymást, mindenféle szinten figyeljünk jobban egymásra, csak ez a 24 óra, amiből egy nap áll, ez korlátoz meg bennünket, tehát meg kell élnünk azt is, hogy sajnos itt a Földön azért a mennyország tökéletességet sose fogjuk tudni megvalósítani.
Köszönöm ezt a beszélgetést, a tapasztalatok megosztását, és még hajrá, sok erőt hozzá, és akkor aztán utána egy örömteli megosztást azoknak, akik szeretettel várnak haza.
Köszönöm szépen!
A Mohos Gábor püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2019. november 27-én elhangzott műsor ismétlését hallják, amelyben Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a jó erkölcsi megítéléséről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző adásban a négy sarkalatos erényről beszélgettünk. Az okosság, az igazságosság, a bátorság és a mértékletesség erényéről. Azt mondtuk, hogy az erény olyan belső, tartós készség, amellyel könnyen, örömmel és szabadon tesszük a jót. Mégpedig azt a jót, amellyel nem csak saját előrehaladásunkat, boldogságunkat mozdítjuk elő, hanem másokét is. Úgy gondoljuk, hogy a természetben vannak indítatások, törvények, amelyeket mindenki fel tud fogni, meg tud ismerni. A szíve, a lelki ismerete alapján mindenki képes felismerni a természetes erkölcsi törvényt. Mivel Isten kezéből születik minden ember, ez a természetes erkölcsi törvény, azaz a legalapvetőbb erkölcsi törvények mindenkinek a szívébe, a lelki ismeretébe bele vannak írva. A mai beszélgetésünk alkalmával arra teszünk kísérletet, hogy meghatározzuk azt a jót, amely megvalósítására a keresztény sarkalatos erények segítenek bennünket. A Biblia első lapján azt olvassuk a teremtés történetben, hogy Isten jónak teremtett mindent. Ha szétnézünk a minket körülvevő világban, azt látjuk, hogy mindenki tele van jó szándékkal, a nem keresztény emberek is, mindenki jóra törekszik. Emberi cselekvéseink mozgatórugója szinte minden esetben valami jó cél. Sőt, még a rossz cselekedeteinket is jóval takargatjuk. Ha megbántottak minket, és ezért mi is megsértjük a másikat, azt mondjuk, csak igazságot szolgáltattam. Megérdemelte, én helyesen cselekedtem. Ha egy bankrabló, ügyes, neten gáláns, gondoljunk csak a Viszkisre, akiről még könyv és film is készült, hajlamosak vagyunk nemzeti hősként ünnepelni, valamiféle igazságosztó lovagot látni benne. Az asszonyokról, akik elvetetik magzatjukat, nem merjük kimondani, hogy rosszul cselekedtek, sőt azzal áltatjuk őket és magunkat, hogy tettük jogos, mert a nőnek joga van a testéhez, szabadon rendelkezhet vele. A történelem során pedig látjuk, háborúkra és ordas eszmékre kiáltották, hogy jó. Mi hát a jó? Létezik-e jó? Objektív, mindenki számára elfogadható eszme, amely független tértől és időtől, amely független az emberi érdekektől. A mi életünk is tele van sok-sok jó dologgal, ami szépé, örömtelévé teszi a hétköznapjainkat. Soroljunk már fel pár jó dolgot az életünkből. Regi?
Nekem például az a jó az életemben mindig, amikor a hétvégén hazamegyek, és akkor jól megölelgetem anyáikat, és ez mindig a nehéz hét után mindig feldobja a napomat, és ez mindig új erőt ad, hogy újult energiával hozzákezdessek a következő héthez is.
Claudia?
Én úgy gondolom, hogy a barátaim nagyon jó dolgok az életemben, és hálásak lehetek nekik, amiért segítenek, és én is tehetek jót, mivel én is tudok nekik segíteni és támogatni őket.
Jászmin?
Én személy szerint a röplabdaért vagyok oda meg vissza, hogyha játszhatok, és ott lehetek a teremben a többiekkel, akkor általában minden gondom képes elszállni, és csak arra koncentrálni, hogy jön a labda, és olyankor feltétlenül boldog tudok lenni.
Anna?
Hát igazából rengeteg alapvető dolog van az életünkben, ami jó, és hogyha nem gondolkodunk rajta, akkor igazából fel se tűnik. Ez például olyan, hogy minden nap van lehetőségünk meleget enni, van felél a fejünk fölött, és kapunk levegőt.
Igen, mindenki érdekes különböző dolgokat mondhatok, mindenkinek más-más számít. Jónak beszéltetek itt az emberi kapcsolatokról, a barátokról, a szülők szereteteljes odafordulásáról, vagy a Jászmin mondta a sportot, ami tudjuk, hogy olyan hormonokat termel, ami az agyban fokozza az örömérzetet. De az Anna rámutatott arra, hogy bizony a hétköznapi életben is egészen egyszerű jó dolgok is körülvesznek bennünket. Az adás előtt éppen a kürtös kalácsról beszélgettük, és mondtuk, hogy hát igen, a kürtös kalács is egy jó dolog. Az alapvető jó kérdésében az emberi tapasztalat és az etika három jellegzetes motivációt állít elénk, ami alapján jónak ítéljük meg a dolgokat. És három latin szóval nevezi meg ezeket. Ez a délektábile, az utile és a honestum. A délektábile a jót a kellemessel, a gyönyört adóval azonosítja. Finom egy pizza, kellemes a nyári forróságban a hűs víz, jól esik egy baráti simogatás. Az utile a hasznosban látja az alapvető jót. Olyan dolgokra mondja, hogy jó, amiknek valamilyen haszna van, vagy haszonra vezetnek. Esetleg tudnátok erre példát mondani?
Állatok védelme.
Igen.
A sport is alapvetően nagyon jó, és egyben hasznos is, mivel hogy egészségesen tarthatjuk magunkat, és jó állóképességre tehetünk szert.
Pontosan, igen. Regi?
Ugyanígy szerintem az egészséges életmód és a helyes táplálkozás is jó dolog, és nagyban hozzájárul a kiegyensúlyozott élethez.
Pontosan. Jászmin?
Én egy sokkal egyszerűbb példával állnék elő. Vegyük csak például a legtöbb szentorsás lány ugye Felnémetre a Pászorvölgyi gimnáziumba jár, és a belvárosból például egy busszal sokkalta könnyebb eljutni Felnémetre.
Szuper. Anna?
Ide esetleg még az adakozást tudom mondani, hiszen az is egy tök jó cél, mert olyan embereknek segíthetünk, akik rászorulnak, és ezzel jobbá tehetjük az ő életüket.
Igen, meg mondjuk, hogy van egy társadalmi hasznossága is, ugye, hogyha mindenkinek biztosítunk egy elfogadható életszínvonalat, akkor ezzel megerőzhetők mindenféle társadalmi konfliktusok. No, hát a felsorolás nyilván folytathatnánk, hogy úgy azt mondják, hogy a fogyasztói társadalom is jó, mert ez a gazdaság motorja, hajtó ereje, vagy hogy a pénz egy szükséges és hasznos dolog, ami a kereskedelmi cserét teszi lehetővé, de ugyanúgy mondhatnánk hasznosnak egy befektetést, vagy a földrajzi felfedezéseknek is annak idején micsoda nagy gazdasági haszna volt. Ezt olyan értelemben is értik a hogy amikor jót cselekszünk, hogy Mária Teréziát idézem, hogy ő mondta, hogy etetni kell a juhot, ha nyírni akarjuk. Tehát, hogy nem emberbaráti, vagy nem pusztán humanisztikus szempontokból volt neki fontos, hogy a jobbágyok jól éljenek, biztosítva legyen nekik egy minimális életszínvonal, hanem gazdasági hasznosság alapján. A jó harmadik motivációja pedig a honestum, a tisztelet, tisztesség, becsület. Ez arra utal, hogy az ember személyi értékei fontosabbak az élvezetnél és a haszonnál. A személy tisztelet illeti meg, nem lehet eszköznek tekinteni sem az érzékek gyönyörében, sem az anyagi haszon szerzésében. Beszélhetünk a jóról úgy is, mint cél, de tekinthetünk rá úgy is, mint eszköz. Próbáljunk már felsorolni jó célokat.
Szerintem jó cél például a környezetünk védelme és a maradék természet, ami még tartja magát, annak a segítése, hogy azért ne omoljon szegény össze, és hogy azért mindenki szerintem, hogyha egy kicsit tesz érte, akkor együtt egy jó cél érdekében, hogy a környezetszennyezés érdekében tudunk annyi fejlődést létrehozni, hogy ez ne következzen be. És szerintem a környezetvédelem az például egy nagyon fontos és nagyon jó cél.
Igen, ugye itt a környezetvédelem célként jelenik meg, amihez nyilván jó eszközöket lehet rendelni. No, tudunk még felsorolni ilyen hasonló nemes jó célokat?
Én úgy gondolom, hogy a gyerekek tanítása és nevelése is egy nagyon jó cél, mivel hogy a következő társadalmat nevelhetjük fel, úgymond. És ezzel is jobbá tehetjük a világot, hogyha jobb embereket nevelünk és tanítunk meg az életre.
Anna?
Ilyen fontos cél például a béke megteremtése. Mert hogyha békesség van és nincs mondjuk háború, akkor az emberek élete is sokkal jobb, és nem kell rettegésben élniük.
Jászmin?
Én még Claudia példájához tudnám azt hozzátenni, hogy nem csak a következő generációt, de az előzőeket is tudjuk segíteni. Például, vegyük például az idősek otthonát, vagy amikor egy idős családtagodnak sokszor segítesz, elmész neki bolba, mert már fáj a lába, és nem tud annyit mozogni. Vagy hogyha, mint most is, hogy jön a tél, vágsz neki össze fát, hogy neki ne kelljen, meg behordod.
Arisztotelész szerint a jó az, amire mindenki törekszik. Arisztotelész szinte a jót a céllal azonosítja, mert minden emberi tevékenység, illetve természeti folyamat valami jó elérése, valami jó megvalósítása miatt történik. Minden tevékenység célja valami jó. A tevékenység azt mondja, hogy vagy önmagában bírja a célját, tehát például gondoltunk itt egy játékra, amit azért játszunk, mert hogy önmagában jó. Hogy valamilyen tájra irányul, például amikor létre szeretnénk hozni egy jó dolgot, mondjuk felépíteni egy házat, akkor ez egy ilyen cél lehet. Keresünk arra is példát, amikor a jó valamilyen célhoz rendelt eszközként jelenik meg az életünkben. Amikor valamit abban az értelemben mondunk jónak, hogy megfelel a céljának. Claudia?
Például a földi elemek közül mondhatnánk a tüzet és a vizet is akár, hiszen a tüzet használhatjuk jóra is, például tűzgyújtásra, ahol melegedhetünk, vagy éppen nyársalásra. Viszont ennek ugye van egy másik oldala is, amikor véletlenségből kigyullad valami, ezért a tűzekkor rossz oldalát látjuk, és ugyanez van a vízzel is, amit fel tudunk használni, például mosogatásra, fürdésre, mosásra, de például amikor áradások vannak, akkor ez már nem túl jó.
Igen, Claudia egészen pontosan rámutatott a következő gondolatra, hogy attól, hogy valami létrendileg jó, és egészen egyszerű dolgokra is lehet gondolni, hogy Claudia mondta, hogy a tűz vagy a víz, de akár gondolhatunk itt az eszességre vagy a bátorságra is, még nem feltétlenül jelent erkölcsi jót is. Erkölcsi jó csak akkor lesz belőle, ha a víz a szomjunkat oltja, vagy a szomjazónak italt adunk. A teremtett világ javait használhatjuk rosszul is, hogy Claudia mondta. Ha a tűzzel kárt okozok, vagy egy rabló bátran cselekszik, egy terrorista a bombakészítés technikáját tanulja, nem beszélhetünk erkölcsi jóról. Hogyan ismerjünk meg, mikor használjuk jól a teremtés javait, vagy az ember által alkotott javakat? Hiszen tudjuk, hogy nem elég a jót akarni, jól is kell akarni a jót. Milyen alapvető normák segítenek minket abban, hogy jól használjuk az élet és a teremtés javait?
Segíthet például szerintem a 10 parancsolat is.
Igen. Jászmin?
Például mások is a közösség java.
Anna? A bennünk rejlő szeretet.
Igen. Claudia?
Mindent használjunk a célnak megfelelően és rendeltetésszerűen, hogy abból csak is jó fakadjon.
A filozófiai gondolkodás egyik legrégebbi erkölcsi normája, amely a helyes cselekedetekhez vezet bennünket, a következő gondolat. Használjuk a dolgokat az szerint, amire valók. Arisztotelész, a sztoikusok, Akvinói Szent Tamás is alkalmazták ezt az érvelést. Ez a norma tulajdonképpen valamely létező lényegének, valamint az abban gyökerező törvényeknek és célnak való megfelelés. Tudnátok példákkal illusztrálni, miről van szó? Például mikor beszélünk erkölcsi értelemben jó orvosról, vagy mikor használunk jól egy tollat?
Erkölcsi értelemben szerintem az mondható jó orvosnak, aki például nem vállal el egy abortuszt, mert ő nem szeretné azt, hogy az ő keze által, vagy az ő keze olcson ki egy feltörekvő életet.
Igen, illetve hát az orvos ugye, amire az esküjét is teszi, vagy az élet védelme, a betegségek gyógyítása. Claudia?
A kérdésben ugye szerepelt egy toll. Hát erről nem sokan gondolnák, de nyilván lehet rosszra is használni, mondjuk egy hamisításnál, ami ugye nem vezet túl sok jóra. És azért ennek rossz célja is lehet.
Pontosan. Esetleg más példát tudnátok hozni?
Nekem nem tudom, miért most a konyhákban lévő ilyen szép nagy kések jutottak az eszembe, hogy azt általában arra használjuk, hogy ételt készítsünk magunknak, de ugye életeket is ki lehet oltani vele. És hogyha rosszra használjuk, akkor tizedeljük konkrétan a társadalmunkat.
Pontosan.
Ami nem a legjobb dolog.
Igen, igen, igen. Erre gondolt Arisztotelész is, és követő is, amikor a jó fogalmába beletették ezt az értelmezést, hogy a jónak annak meg kell egyeznie. A hétköznapi értelemben is ebben az értelemben alkalmazzuk ezt a normát. Vagyis jó az, amikor arra használunk valamit, amire való. Ugyanakkor ez az érvelés általánosságban ad választ a kérdésünkre, hogyan akarjuk a jót, hogyan használjuk jól a teremtés javait. Egy másik fontos norma, amely segít bennünket a javak helyes használatában, az az emberi természet. Már Arisztotelész is arról írt a Nikomakhoszi etikájában, hogy az ember a természet szerinti célját a jóban találja meg. És ha ezt megteszi, ez adja meg számára a boldogságot. Azt mondja, hogy jó emberré, jó tettek által válunk, és az erényes ember önmagában jó lesz, és tevékenységeit is jól tudja végezni. Arisztotelész optimizmusát látszik alátámasztani korunk gondolkodás mondja, mely szerint az ember alapvetően jó, ezért erkölcsi normákról, jóról és rosszról mindenki saját lelkiismere szerint dönthet. Az ember szabadságában áll az egyetemes értékek meghatározása. Az emberi természet önmagából adódóan alkalmas erkölcsi normaként szolgálni. Véleményetek szerint hagyatkozhatunk-e az emberi természetre, mint normára? Mint az emberi cselekvés szabályára, iránymutatójára. Jászmin?
Szerintem igazából annyira még se tudunk az emberi természetre hagyatkozni, mivel minden ember más és más, és minden embernek más a véleménye mindenről. És hogyha egy embert veszünk, akkor az lehet, hogy a másik 9-nek nem jó, mert ők máshogyan gondolják.
Regina?
Én is egyetértek, viszont szerintem alapvetően a jó, az emberben benne van a jó szándék, szóval szerintem azért az esetek nagy részében hagyatkozhatunk az emberi természetre, viszont az emberben nagyon sok a rossz is, szóval az a baj, hogy szerintem nehéz lenne eldönteni így objektívan tényleg, hogy akkor mit ténylegesen a jó, és akkor ezek alapján felállítani bizonyos szabályokat vagy törvényeket.
Claudia?
Teljesen egyetértek a lányokkal, hogy mindenkiben megvan a jó és a rossz, de az a kérdés, hogy az adott ember a jó vagy a rossz felé fordul.
Igen, ugye általánosában talán elmondható, hogy az ember jóra való készsége talán alkalmas lehetne arra, hogy eldöntse, mi a jó és mi a nem jó. Mégis, ahogy mondtátok, hogy ha a bűnös emberi természetet veszük cselekvési normának, akkor nagyon eltájolódunk. Ezért nem hagyatkozhatunk teljes egészében bűnre hajló természetünkre. Van-e hát emberi ítélettől független jó, ami tetszésünktől, vágyainktól, a hasznosságtól, emberi természetünktől és a céltól függetlenül jó? Amikor Platón a valóság alapjait, létfeltételeit kutatta, végül eljutott a legfőbb ideához, ami a szép, a jó és az egy. És e három dolog Platónnál egy létező. Szent Ágoston is tovább gondolja ezt az elképzelést. Azt mondja, hogy Szent Ágostonnál a jó miként az igazság és a szépség is Istenhez vezet. Ami jó, az a jóból részesedéssel nyeri jóságát. Úgy a jó is Istenben, mint legfőbb jóban gyökerezik, akiben a jó is tiszta tökéletesség. Szent Ágoston tehát azt mondja, hogy a jó az maga Isten, és minden jó dolog annyiban jó, amennyiben részesedik Isten jóságából. Aquinói Szent Tomás tovább vezetve Arisztotelész gondolatait azt mondja, hogy az értékek végtelen sorában szükségképpen van egy végső érték, és ez a jó, az életcél. Ugye azzal kezdtük az adást, hogy felsoroltunk mindenféle jót. Így érzékeltétek ti is, hogy az értékek rangsorában vannak kevésbé jó és még jobb dolgok, és azt gondolták, hogy nyilván van egy legmagasabb érték és egy legfőbb érték, amelynek az minden további érték alá rendelődik. Bár erkölcsi készségeink szerint az emberek ezt a jót különböző javakban állapítják meg, képességeink alaposabb vizsgálata arra az eredményre vezet, hogy egyedül Isten lehet az emberhez méltó legfőbb jó. A teológiában a jó maga az Isten, aki alapja és helyettesíthetetlen föltétel az erkölcsiségnek. A jó eszméje azonban nem azonos az erkölcsi jóval, a jó cselekedetekkel. Mondhatnánk ezt úgy is, hogy a jót nem elég akarni, meg is kell tenni. A jó tetteknek milyen közös jellemzői vannak, amelyek alapján erkölcsi ítéletet alkothatunk.
Szerintem alapvetően minden jó cselekedetben benne van az, hogy maga a szándék is jó, amivel csinálják, és a cél is jó, ami érdekében csinálják azt a jó cselekedetet.
Lehet-e jó szándékkal, jó céllal, de mondjuk helytelen eszközzel a jót tenni?
Szerintem a már helytelen az eszköz, tehát hogyha tegyük fel, hogy én például pénzhez szeretnék jutni azért, hogy nem is tudom, a családomnak tudjak biztosítani bizonyos dolgokat. Ezt elérhetem azzal is, hogy évekig tanulok, és keményen dolgozok, és aztán azt a pénzt, amit én, amiért megdolgoztam, azt odaadom nekik, vagy pedig tehetem úgy is, hogy gondolok egyet, és kirabolok egy bankot. Tehát szerintem nem mindegy, hogy a helyes eszközzel tesszük a jó cselekedetet, vagy sem.
Igen, tehát kell hozzá egy jó cél, jó szándék, jó eszközöket kell használnunk, aztán van-e még valami?
Szerintem még az is fontos, hogy ez a jó cél, jó szándék és a jó eszköz ne sértse se pedig annak a méltóságát, akivel szeretnénk a jót tenni, és másokét se.
Hát van egy ismert mondás is, hogy miről ismerszenek meg a jó tettek. Ugye, mint hát a fa gyümölcseiről ismerszik meg, ugyanúgy a jó tettek is a gyümölcseikről, tehát a belülük származó következményekről ismerhetőek fel. Valamint a jó cselekedetnek van még egy érdekes tulajdonsága, hogy a jó természete szerint igényli, hogy létrehozzák, és hogy megosszák másokkal. Itt gondolhatunk az evangéliumra is, ami ugye azt jelenti, hogy jó hír, hogy ez a természeténél fogva igényli azt, hogy megosszuk az emberekkel ezt a jó hírt. Természetesen, mikor erkölcsi cselekedetekről beszélünk, a jó szándék és az objektív jó tett mellett figyelembe kell vennünk a körülményeket, azt a szituációt, környezetet, amely a cselekvő embert körülveszi. Milyen körülmények lehetnek azok, amelyek meghatározzák, befolyásolják tetteink irányultságát?
Anyagi helyzet?
A saját és annak a személynek az egészségi állapota és életkora, akivel jó szeretnénk tenni. Tehát például, hogyha mondjuk valamiért le van hangolva, és el szeretnéd vinni egy vidám parkba, de magas a vérnyomás, akkor nem biztos, hogy a hullámosra föl kéne szállnia. Ez most csak ilyen érdekes példa.
Igen.
Például, ha valaki nagyon szeret idősekkel foglalkozni, azok az emberek leginkább türelemmel és szeretettel fordulnak a betegekhez és idősekhez, és szemtelenül ellátják őket.
Hát nem mindegy, ugye a cselekvésnek a módja, hogy igen, beteget ápol A is, meg B is, csak nem mindegy, hogy ő ezt szemtelenül, kötelességből, muszájból teszi, vagy szívét, lelkét beleadva odafigyelő, szerető figyelemmel végzi a munkáját. Az erkölcstanban a jó, tehát az erkölcsi törvényeknek megfelelő szabad cselekedet minősége. Jelenti az akarat tárgyát és az erkölcsiség célját. Az erkölcsi jó az embert lényegében érinti, a jó cselekedet személyes értéket hoz létre. A jó akarásával az ember maga is jóvá változik, nem csak ilyen vagy olyan értelemben, hanem úgy is, hogy mindenestől jó emberré lesz. Adásunk végén Mácz István gondolataival búcsúzunk a hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Németh László Gandhi című drámájában van az a jelenet, amikor Gandhi találkozik egy kisfiúval. A kisfiú nagykövet cipel és viszi feléje. Nézd, bácsi, mondja, s elejti. Látom, szeretnél erős lenni, jegyzi meg Gandhi. Az is vagyok, csak kiugrott a kezemből. S azt tudod-e, a proféta szerint ki a legerősebb? A proféta szerint? Kérde a kisfiú. Nem hallottad még? Elmondom. Amikor Allah a földet csinálta, jól megrázta. Attól lettek, hogy keményen álljanak a hegyek. Az angyalok akkor megkérdezték. Van-e valami, uram, ami erősebb a teremtésben, mint ezek a hegyek? A vas, felelte, mert az feltöri a hegyet. S a vasnál van-e erősebb? A tűz, mert az a vasat is megolvasztja. S a tűznél? A víz, mert az eloltja. S a víznél? A szél, mert a vizet is megmozgatja. S a szélnél valamíg fenntartunk erősebb? Igen, egy jó ember, aki alamizsnát ad. Ha jobb kezével adja, s a bal elől elrejti, mindennél erősebb. A kisfiú nézi, arcán habozás, hogy ne vessene. Gandhi folytatja. Tudod, mi az az alamizsna? Minden jó tett, amit a rászorultal teszel. Ha az utast rámosolyogva útba igazítod, s az öreg alá oda teszed, hogy leüljön a követ. A kisfiú tovább nézi őt, aztán elszégyelli magát, és elszalad. A dráma többé nem beszél a kisfiúról. Gandhi nyilván soha nem tudta meg, hogy amit elmondott, azt a fiú értette el, és beépítette fejlődő jellemébe. Gandhi nyilván bölcsebb volt annál, hogy még ezt is tudni akarta volna. Ő eleget tett belső önzésének, és elmondta az útjába kerülő kicsi embernek, hogyan lehet igazán erőssé. Jó legyen. És ha ez csupán a jóságért, önmagáért teszi, akkor mindennél erősebb.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Piro Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a Beszélőkönyvek című műsorunk kezdődik, melyben versösszeállítást hallanak az 1956-os forradalom évfordulójára. Egy órakor regionális hírösszefoglalunkat és regionális sportösszefoglalunkat hallgathatják meg. 14:00 kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben Bőzsöny Ferenc 2015-ben tartott egri előadásából hallhatnak egy részletet, melyben 56-os élményeiről, pályájáról mesél. 15:00 kezdődik a Múltunk pillérei, melyben a titkos szolgálatok történetéről dr. Rajnerem János, Széchenyi díjas történésszel, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgetünk. 16:00 zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul odaadja életét sokakért. Olvasom a Márk evangéliumban. Jézus missziója elsősorban az, hogy az atyát nyilatkoztassa ki. Azt, hogy ő maga az Atyaisten fia, nem annyira szavaiból, mint haláláig való engedelmességből ismerik fel tanítványai. Ez a tökéletesítő és halálig tökéletesedő engedelmesség, az Istenhez hűséges főpap engedelmessége nem csupán egyetlen döntő pillanatban való elfogadása az Atya akaratának, hanem egy egész élet következetes hűsége az Atya fokozatosan megvilágosuló akaratához. Azért nem színjátszás, hanem valódi ez az engedelmesség, mert Jézus kora ifjúságától küzd, keresi hivatásának irányvonalait. Egyrészt lelke mélyén él a meggyőződés, hogy egyedülállóan egy az Atyával, s hogy az Atya akaratát kell, hogy közvetítse embertársai felé. Másrészt azonban, hogy ez az egység hogyan fejezendő ki emberi fogalmakban, és hogy az Atya akaratának kinyilatkoztatása milyen életutat fog kiszabni számára, s milyen áldozatot követel meg tőle, az csak lépésről lépésre tanulja meg, fedezi fel, amint növekszik bölcsességben, korban, s Isten és emberek előtti kedvességben. Bódás József, mint a húr. Szenvedhetsz úgy is, mint az állat, átok festi habosra szádat, üvöltesz, mintha a világon nyomorultabb nem volna nálad. Vagy gyűlölettel, némán, zordul, csak összezárt fogad csikordul, s undorral elbújsz a világtól, a szemed is befelé fordul. De aki ember, küzd halálig, benne a tüske is virágzik, a húr is úgy szól legtisztábban, ha megfeszítik pattanásig. Uram, gondoskodásunkra és szeretetünkre bíztad azokat, akik a közelünkben hiányt szenvednek. Add, hogy nevedben melléjük álljak. Csak te biztosíthatod számomra az elégséges türelmet, a szelídséget és odaadást, hogy valóban segítségükre lehessek.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtt előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készülek,